16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kontúr Bertalan szobrásszal Rózsa Kata beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm dr. Kontúr Bertalan sebészt, festőművész, szobrászt, akinek gyönyörűséges otthonában vagyunk, akit gazdag életútjáról, munkájáról, alkotó tevékenységéről faggatunk. Erdély, Németország, Budapest életének fontos állomásai, de talán kezdjük Brassónál.
Igen. 1939-ben December 1-e az nem egy szerencsés dátum, de 39-ben születtem Brassóban. Egyszerű emberek voltak a szüleim. A nagyapám a város szélén épített házat, onnan a város széléről küldte el ki iskolába, óvodába kezdtem. Az óvodás évek szerencsétlen kezdődtek, román óvodába, aztán magyar óvodába, akkor részben román iskolába, de aztán főképpen magyar iskolába jártam. Elég messze az otthontól. Bizony, amikor elsőosztályos voltam, akkor még a román királynak a portréja volt az osztályteremben, a katedra fölött, és bizony a nádpálca ott volt az asztalon, és hát ezt ki is próbálhattuk, kaptunk is körmöst meg a fenekünkre, jó nagyokat. De láttunk aztán olyan példákat is, mint a Székely Pista bácsi, aki az egyik tanítóm volt, hogy amikor a nagy demokrácia ránk köszöntött, már nem volt szabad a gyerekeket az iskolába testileg fenyíteni. Volt egy tornaóránk, amikor az udvaron nagy hógolyókból egy nagy hóembert építettünk, aztán kicsengettek, kirohantak a nagyobb gyerekek, neki a hóembernek, és azonnal széttörték az egészet. Ilyenkor a Székely Pista bácsi elővette volna a botot, és megfenekelte volna a gyerekeket, de ekkor már nem lehetett, és akkor a drága Schaffhausen óráját mérgébe a földhöz csapta, hogy így pattogtak ki belőle a kis fogaskerekek. Példát láttunk arra is, hogy valaki hogyan tud uralkodni magán, hogyha megváltoztak a körülmények. Székely Pista bácsi egyébként is emlékezetes maradt, mert vakációba elment és dolgozott kőművesek mellett, és azt mondta, hogy minden nyáron keres egy biciklit, és amikor összegyűl, lesz 5-6 biciklije, akkor azt eladja, és abból vesz majd magának egy motorbiciklit. Ilyen egyszerű volt a világ akkoriban.
A példa fontos volt az akkori gyerekeknek nyilván, hogy egy tanárember nem szégyelt nyáron a nyári szünidőben beállni, fizikai munkát végezni. Székelyföld, Oroszhegy, majd Felsősófalva a következő állomások, ami egy nagy ugrás most az életében persze.
Az életemben nem is az orvosi hivatás volt az, ami a szemem előtt lebegett, hanem én író szerettem volna lenni. Ezt én érettségi után a szüleimnek előadtam, ez 56-ban volt, akkor azt mondta az én édesanyám, aki egyszerű családból származott, de roppant intelligens volt. Az intelligencia az nem a tanulásnak az eredménye, hanem azzal születni kell. És azt kérdezte, hogy mit gondolsz, fiam, 20 év múlva lesz itt még szükség egyáltalán magyar tanárra Romániában? Jó, magyar tanára nem, de hát azért talán írni akkor tudnék a leginkább. Felsorolt nekem 10 olyan írót, akik mind orvosok voltak, ami a tanulmányaikat illeti, és erre aztán nem tudtam már ellenvéleményt, vagy valamit mondani, hát akkor azt mondtam, hát akkor most mihez kezdjek? Van itt Brassóban annyi egyetem, iratkozz be itt Brassóban. Na jól van, jó tanuló voltam, matematikát, fizikából mindig jeles voltam, és el is mentem felvételizni a Brassói Műszaki Egyetemre, mérnöki szakra, hát vagy 700-an voltunk. Az egy óriási egyetem, de vagy 700-an felvételiztünk. Persze oroszból is kellett felvételizni, meg román irodalomból. Akkor úgy tudtam oroszul, hogy a tanárnő, aki vizsgált, megkérdezte, hogy otthon oroszul beszélnek. Hát ezen aztán nagyot nevettem, mert a jegy már benne volt a listán. Kiírták az eredményeket, és én voltam a 132. 130-at felvettek, én ott maradtam, de szerencsém volt. Még egy fiú sikeres felvételező között nyáron közben belefulladt az Oldba, úgyhogy felvették még a 131-et is. Nálam jött a szerencse, hogy úgy mondjam, hogy nem lettem mérnök hallgató, és azt kell mondjam, hogy a további életemet tekintve ezt szerencsének kell felfogjam. Persze gyorsan el is mentem utána dolgozni, műszaki ellenőr voltam a golyós csapágyárba, és ott egy mesterember, egy százember megkérdezte, hogy fiam, rá vagy szorulva te, hogy itt dolgozzál? Mondom, nem vagyok rá szorulva, szüleimnél lakunk, de hát ha mérnökire megyek, akkor ki kell várjam a következő felvételi lehetőséget. Azt mondta, ne vesztegessem itt az időmet, van a Sztyágorosú, tehát vörös zászló gyár mellett egy 3 éves technikum, iratkozzak be oda, ott megtanulom mindazt, amit majd az egyetemen fogok tanulni, sokkal könnyebb lesz, itt csak a lényeget tanítják, nem mindenfélét, mint az egyetemeken. Hát akkor el is mentem, fel kellett menjek Bukarestbe, minisztériumnál engedélyt kérni, hogy felvegyenek, felvettek. Ott aztán Kárpátokon túli románokkal is találkoztam, akik osztálytársaim lettek ott hirtelen. De amikor az illataimat ki akartam venni első év után, akkor bizony nem adták ki. Azt mondták, majd kiadják, hogyha elvégeztem. Úgyhogy maradt a második év is, kellett tanulnom, és itt jön aztán megint egy szerencse. Egy Gyerkes Lőrinc nevű osztálytársam, aki az orvosira felvételizett, fel is vették, csodálatos leveleket írt nekem Marosvásárhelyről, hogy milyen csoda az a világ Marosvásárhelyen. Itt mindenki magyar, itt az utcán is csak magyar hangot lehet hallani. Csodálatos cukrászdák vannak, kávéházak vannak, az egyetemnek is van tánccsoportja, zenekara, meg énekkara, és abban is benne van, és kijárnak falvakra, Balavásár, Szováta, ahol szerepelnek, és ott utána a családok mindenkit elvisznek haza, és akkor ott etetik, itatják őket. Én hát egy csodálatos élet. Ez nekem annyira megtetszett, hogy akkor elmentem, és a Lőrincet meglátogattam Marosvásárhelyen. Akkor voltam életemben. Először ez volt 57-ben. Valóban csodálatos volt ez a Marosvásárhely. Vele laktam. Jön egy kicsit a szeretet megnyilvánulása, hogy a nagymamám a Lőrincet magához vette, mert Lőrincet kizárták a bentlakásból, mert kiderítették, hogy az apja, aki a katonaságnál háborúba megsebesült, amikor hazajött egy másik kollégájával, összeszereltek, 3 rossz cséplőgéből csináltak egy cséplőgépet, és ezért aztán kuláknak kiáltották ki, és mint kulák már nem lakhatott a bentlakásba. Szegény volt a nagymamámnak, mikor elmondtam, velünk lakott egy udvaron, egy kicsi házba, és azt mondta, hogy ő felveszi a Lőrincet arra 3 hónapra, amíg leérettségizünk, és a Lőrinc ott volt nálunk, az a családtagnak számított. Gyakorlatokon a gyárban ugye megismertem, hogy miből áll a mérnöknek a munkája. Én teljesen kiábrándultam abból, hogy mérnökire felvételizzek, mert ott láttam a mérnököt, aki ott rettenetesen kiabálva, káromkodva a mestereket letolta, akkor mentek a mesterek, akkor a munkásokat tolták le, akkor ott mindig a tervet kellett teljesíteni, por volt, mocsok, lárma, egy percre nem éreztem jól magam bent a gyárba, de akkor már eldöntöttem, hogy ez nekem nagyon jó lesz, ha én elmegyek az orvosira. Így aztán nekifogtam, nagyon készültem az orvosi egyetemre, felvételire, ahol aztán még eljártam az egyik volt tanáromhoz, a Birta Imre bácsihoz, akivel a biológiát meg anatómiát tanultuk meg, és tőle tanultam meg tanulni. Ez is rettenetesen fontos. sehol az embert, se iskolába, se egyeteme, sehol nem tanítják meg, hogy hogy kell tanulni. Pedig ez lenne az első lépés. Persze nem csak egy módszer van, sokféle, de azokat mind meg kellene a gyerekeknek tanítani, ő megtanított. Nála úgy meg kellett tanulni a tankönyvet, hogy az szinte kívülről tudta az ember, és akkor lehetett csak biztos magában. A tanulásból ez nekem rettenetesen jó jött, mert a legjobbak között kerültem be nyilván az egyetemre. Tudtam magamnak már, hogy hol van az elég. Nem az, hogy egyszer elolvasom, aztán ha szerencsém van, akkor olyan tételt húzok ki. Ezzel nem lehet, nem lenne szabad, hogy így valaki elvégezzen egy orvosi egyetemet. Hogy aztán jogász lehet-e így, azt én nem tudom, de orvos semmiképpen. Ez engem nagyon segített, és végig a tanulmányaim alatt el tudtam érni azt, hogy nem csak az elsők között kerültem, hanem a legjobbak között végeztem. Ez hozta meg számomra azt az eredményt, hogy Erdélyben maradhattam. 6 orvosi egyetem volt akkoriban Romániában. A végzési érdemjegy országos listán volt egymás után felsorolva érdem szerint. Országos volt a választás, tehát az egyetemi központok össze voltak kötve, mindegyik egyetemi központba lehetett választani. Így tudtam én Erdélyben maradni, és a Székelyföldet választottam, és így kerültem Oroszhegyre.
És ott sebészként dolgozott?
Nem. A romániai orvosi oktatás az egy kicsit a franciára hasonlít. Átvették az internátus és externátus módszert, ami azt jelenti, hogy akkor, amikor az ember már a klinikai szakokat tanulja, tehát a 3 elméleti év után, akkor lehet felvételizni, és az embernek az sikerül, akkor lehet extern. Az extern azt jelenti, hogy nem lakik benne a klinikán, mint az intern, aki bent lakik a klinikán, de viszont naponta 4 órát dolgozik osztályon. Tehát így először belgyógyászati osztályon dolgoztam, aztán sebészeten, aztán ortopédián. Nyáron is dolgozni kellett, akkor nem volt vakáció. Az volt a nyári időszak volt a legszebb, amikor egyetemistaként az ember osztályos orvossá avanzsált, mert rengeteg orvos el kellett menjen szabadságra, maradt egy adjunktus, vele viziteltük le a betegeket, akkor már önállóan terápiás, gyógyszeres kezelési javaslatokat állíthattam össze. Akkor az ember dolgozott a sebészeten, sőt az ortopédián inkább azt kell mondanom, és a gyereksebészeten, ott végeztem az első műtétjeimet diákkoromban. Ez óriási élmény, mint ha valakinek a könnyüke volt eltörve, és akkor azt én szegeztem és drótoztam meg. Hát persze úgy, hogy a tanársegéd asszisztált nekem, nem is hibázhattam volna, de az az élmény, hogy azt én csináltam. Meg egy kislánynak én vettem ki a vakbelét, ugyancsak a tanársegédnek a asszisztálása mellett. Hát ezek olyan motivációkat adtak az életbe, hogy csoda.
Épp ezt akartam mondani, hogy amellett, hogy meg lehetett tanulni a csinyát, binyát ennek az orvosi hivatásnak, ugyanakkor motiválhatta is.
Oroszhegyre természetesen általános orvosként kerültem ki, mint mindenki. Akkoriban nem lehetett visszamaradni, hogy valamelyik katedrán dolgozgatni, és aztán előbb-utóbb gyakornok lesz, aztán tanársegéd, vagy ilyesmi. Ilyen nem volt, mindenkinek ki kellett menni falura, aztán faluról 2-3 év, 4 év múlva lehetett versenyvizsgával megcélozni valami szakosodást. Egyébként nem. És ez az orosz egy olyan nehéz kör volt, hogy ott senki oda nem akart menni. Az elődöm orvostan hallgató volt, akit 5 éven rúgtak ki az egyetemről. Politikai okokból természetesen. Ő ledolgozott ott 3 évet vagy 4-et, külön engedélyt kapott, hogy receptet írhasson alá, hát nem volt végzett orvos. Tőle vettem át a körzetet. Az azt jelentette, hogy 200 vagy 300 lejje többet kerestem havonta, mint a többiek. Minket akkoriban körorvosnak neveztek, de ez a körzeti orvos foglalkozás, igen.
Kedves Bertalan, hadd kérdezzem meg, hogy itt Oroszhegyen, illetve majd Felső Sófalván már kezébe került a paletta és a festőecset?
Igen, paletta nem volt, de ecsete volt. főképp üveglapom volt nagy, és volt egy drága jó barátom, Maszelka János, aki Székelyudvarhelyen a művelődési házban dolgozott, ezért közben festő volt. Tőle tanultam egy gyors és nagyon jó grafikai technikát, amit monotípiának neveztek, és az abból állt, hogy egy nagy üveglapot le kellett kenni nyomdafestékkel, egy hengerrel egyenletesen, rá kellett rakni egy fehér lapot, és a negatívját rajzolni rá, amiből aztán majd egy pozitív kép lesz, ha lehúzom. De ennek olyan csinya-binya volt, hogy különböző tónusokat lehetett kihozni, tehát ott, ahol élesen megnyomtam, ott fekete lett, ahol csak érintettem, ott szürke átmenetek voltak. Nagyon szép dolgokat lehetett, és akkor ráadásul még azt is el lehetett követni, hogy színezni is lehetett utólag. Ezek persze mind egyediek, ritka volt az, amikor két képet lehetett csinálni egy ilyen alkalommal. Ez egy jó technika volt, mert orvosként az ember nem ér rá, és pláne aztán olajba festeni, hogy hónapokig készül a kép. Én egyébként is egy ilyen sietős természetű voltam, úgyhogy nekem hamar kellett, hogy elkészüljön, amit készítek. Ezért rajzoltam, és ezért monotípiáztam. A vasárnap az az enyém volt. Elég kellemetlen, de minden második vasárnap csak, mert közben megnősültem, és a feleségem Marosvásárhelyen járt az egyetemre. Két hetente látogathattam meg a feleségemet, akkor is rendszeresen feljelentettek, hogy elhagytam a körzetet, amit nem volt szabad elhagyni. A vasárnapok voltak azok a napok, amikor kicsit festhettem. A tömeg a templomba ment, az okosok azok hozzám ültek be a váróterembe, hogy ne kelljen másnap sokat várjanak. Én elérhető vagyok, hogyha sürgős, de a vasárnap délelőtt akkor én is gyorsan, mikor a többiek mentek a templomba, akkor felmentem a hegyre rajzolni.
Egyáltalán Bertalan, honnan jött ez a késztetés, hogy festőecsetet fogjon a kezébe?
Onnan, hogy lakásom se volt. Azt kell mondjam, hogy ez a rendelő, idézőjelben a lakás, ez a Néptanács épülete alatti pincehelységek voltak. Az volt az előnye, hogy csak az ablak nézett ki a néptanácsi épület alatt az utcára, de a bejárat az udvarról volt, és hát ez egy olyan hegyes vidék, hogy az udvarról egészen normális bejárata volt. Na de egy kis szoba volt, egy 2,5 vagy 3x3 méteres szoba, ez volt az én lakásom, se konyha, se fürdőszoba, semmi, volt egy hasadtoldalú szekrény, egy kórházi vaságy, azon kívül volt egy vaskályha, amit Szent Keresztbányán öntöttek, úgy volt felírva, hogy Szent, volt egy kereszt, és utána írt, hogy bánya. Na az volt az én kályhám, azon kellett a levest is megfőzni, vagy a rántott csirkét, mikor a feleségemnek vakációja volt, és meglátogatott. Viszont ami szép volt, azok az óriási telek, amik voltak a Székelyföldön, hát ott minimum derékig ért a hó, csilingelő szánnal jártam a falvakat. Ha az ember fiatal, akármilyen nehezek a körülmények, mégis szép az élet. Sokat kellett dolgozni, alig volt olyan éjszaka, hogy fenne költsenek valamiért, de az élet akkor is szép volt, és eredményes volt. A betegek szerettek, én is szerettem a betegeimet.
Ez a gyönyörű táj, természeti környezet volt az, ami inspirálta arra, hogy egy kicsit...
Inspirált, igen, meg az üres falak. Engem rettenetesen bántottak az üres fehér falak. Sokat járkáltam ki a természetbe, és az ágakban megláttam néha egy-egy figurát. Csak le kellett vágni, és fejjel lefele fordítani, és akkor az már egy kétlábú, egykarú, egy fejjel ide-oda mozduló, hajló figura volt, és azokat rajszegeztem fel a falra. De aztán egyre több rajzom készült, színes rajzok is ceruzával. Így indultam. Két év múlva Nagykegyesen áthelyeztek Felsősófalvár, hogy mégiscsak Marosvásárhelyhez 100 kilométerre közelebb legyek. Ott már a Pál Lajos barátságába keveredtem, vele jártunk ki a faluba vázlatozni. Ő bírálta elsőként a festményeimet, én csodálhattam az ő festményeit. Rajta keresztül ismertem meg a Zsögödi Nagy Imrének is a munkásságát.
Talán életének következő nagy fordulópontja volt Zsögödi Nagy Imrének a Székelytáj, Székely nép megörökítőjének a megismerése, barátsága és Parajd.
Parajd az a szomszéd falu volt, Felső Sófalva nem tartozott Parajdhoz, csak később hozzácsatolták, és akkor vesztettem el az állásomat Felső Sófalván. De Parajdon volt az első kiállításom. Volt egy László Miklós nevű, nagyon tevékeny kultúrfelelős. Ő szervezte meg a kiállítást, nem csak nekem, még volt Sófalváról egy fiatal ember, aki ugyancsak rajzolgatott. Kettőnknek volt a közös kiállítása, és akkor véletlenül ott járt Imre bácsi, Zsögödi Nagy Imre, és László Miki eldicsekedett neki, hogy Imre bácsi, hát nézze meg nálunk is milyen kiállítás van. Meg is nézte, hát ezeket kifestette. Hát a Sófali doktor. Na, mondjátok meg neki, hogy látogasson meg. Na, meg is mondták nekem, hogy látogasson meg, de soha nem értem rá, hogy meglátogassam, ilyen az élet. Ez volt talán az egyik legnagyobb kihagyása az életemnek. Mert lehet, hogy azt mondta volna, hogy foglalkozzak egy kicsit többet a festészettel, vagy azt mondta volna, hogy foglalkozz fiam inkább az orvostudományjal.
Én majdnem biztos vagyok benne, hogy inkább az elsőt javasolta volna, és lehet, hogy tényleg egy mester-tanítvány viszony is kialakulhatott volna önök között. 1968, Csíkszereda őszi tárlat.
Igen. A csíkszeredai őszi tárlatra már szinte elszemtelenedtem, és minden évben az őszi tárlatra, amíg ott voltam Erdélyben, beadtam a képeimet, hármat lehetett beadni, és általában mind a hármat el is fogadták. Azokkal állítottam ki, akik professzionális festők, szobrászok voltak, azoknak rendezték meg Csíkszeredában minden őszön a kiállítást. Ott ismerkedtem meg a festőkkel, akik be is fogadtak. Egyáltalán nem éreztették velem, hogy én amatőr vagyok, és hát mit keresek ott. Ez számomra nagyon szép volt. Utána említettem, hogy megszűnt az állásom Felső Sófalván, akkor abban a kegyben részesültem, hogy versenyvizsgázhattam valamilyen két szakra, kettőből választhattam, nőgyógyászat vagy sebészet. Hát én a sebészetet választottam, és így kerültem Szentkeresztbányára, a sebészetre, de onnan egy fél év után bekerülhettem Marosvásárhelyre, az egyetemre, ahol hát a képzésem zajlott. Ott is kiállítottam az orvosokkal. Ez is egy szép élmény volt, mert Marosvásárhelyen nagyon-nagyon sokan látogatták a kiállításokat. Ezek a kiállítások mindig a művelődési háznak a földszintjén, a kiállítótermekben volt, a színház alatt, ebben a gyönyörű szecessziós kultúrházban. Rengetegen látogatták, és az egy kitüntetés volt, ha az ember ott kiállíthatott.
Dr. Kontúr Bertalan szobrásszal Rózsa Kata beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.